Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek szent igéjét, amelyet egyházunk a mai ünnepnapra igehirdetési alapul rendelt, és amelyet megírva találunk Mózes első könyvében, a harmadik fejezetben, az első 13 versben a következőképpen. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei állatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Az asszony így felelt a kígyónak. A kert fáinak gyümölcséből ehetünk. Csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén van, mondta Isten, nem ehettek abból, ne is érintsétek, mert meghaltok. De a kígyó ezt mondta az asszonynak. Dehogy haltok meg, hanem jól tudja Isten, hogy ha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó, és mi a rossz. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet, meg kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. Szakított a gyümölcséből, evett, majd adott a vele lévő férjének is, és ő is evett. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Ezért fügefaleveleket fűztek össze, és ágyék kötőket készítettek maguknak. Amikor azonban meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor járt kelt a kertben, elrejtőzött az ember és a felesége az Úristen elől a kert fái között. De az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte, hol vagy? Az ember így felelt, meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok. Ezért rejtőztem el. Az Isten erre azt kérdezte, ki mondta meg neked, hogy mezítelen vagy? Talán arról a fáról ettél, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél? Az ember így felelt, az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, és így ettem. Akkor az Úristen ezt kérdezte az asszonytól, mit tettél? Az asszony így felelt, a kígyó szedett rá, azért ettem. Áldjuk az Urat, mert irgalmas, és beszéde megmarad örökké. Amen. Keresztény gyülekezet, drága testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, akkor, amikor ez az ige került elém, mint a vasárnapi prédikáció alaptextusa, egy nagy kérdőjelet, illetve egy kérdést írtam föl rögtön a fehér papírra magam előtt, mint olyan kérdést, amely az egész történetet egybefoglalja, és a történet üzenetét megszólaltatja számomra. Kire hallgatok? Ez az egyetlen egy kérdés hangozzék el újra és újra, csengjen a fülünkbe, és forgassuk a szívünkbe, amikor erre az igére figyelünk, ennek az igének az üzenetére koncentrálunk. Kire hallgatok? És azt a különleges utat választottam, amely meglehetősen nehezen járható út, de erre az útra indítjuk most a lábunkat, hogy minden elhangzott ige, amely a mai istentiszteleten már az oltár előtti igében, vagy a zsoltárban, vagy a útmutatói heti igében elhangzott, ezeket az igéket fűzzük most föl, ezeket az igéket vesszük most sorra, méghozzá úgy, hogy az alapigénk, a textus, a mózesi ige, Mózes könyvében található ige, a bűnvesés története lesz természetesen az alapigénk, de mégis ezeket az igéket újra és újra megszólaltatjuk, mégpedig úgy, hogy négy fogalom, négy szó köré gyűjtjük össze a gondolatainkat, és ezeket az igéket. Az első szavunk a vágy, amelyre majd felfigyelünk, hogy melyik történetben, melyik zsoltárban szerepel ez a szó, illetve melyik történetben fogalmazódik meg, és miként fogalmazódik az meg. A második szavunk a szégyen. A harmadik a hárítás, és a negyedik pedig természetesen a reménység szava. E köré, a négy szó köré csoportosítjuk most ezeket az igéket. Ez a négy szó lesz a vezérünk, ennek a mai alkalomnak a vezére. Vágy, szégyen, hárítás és reménység. Mivel igény bőséges mondani valója könnyen vezetne minket kacskaringós utakra, ezért koncentrálunk most erre a négy szóra. Vágy. Mi a vágyad? Kérdezte tőlem valaki mostanában, és egészen meglepődtem. Miért kérdezi? Mire kíváncsi? És én mit válaszolhatnék vajon? Mi a vágyad? Gyermekfejjel vagy hamasz korunkban megszoktuk már, hogy idősek sokszor kérdezik tőlünk, vagy felnőttek sokszor kérdezik tőlünk, hogy mi leszel, ha nagy leszel, mi akarsz lenni, mi a vágyad, mi az álmod. És aztán erre, hol okos, hol kicsit butácska válaszokat válaszolunk. De felnőtt korban nem szoktuk meg ezt a kérdést. Megdöbbentő, elgondolkodtató. Mi a vágyad? Mi az álmod? Idősek sokszor fogalmazzák meg a vágyaikat, az álmaikat, méghozzá így, e köré az egyetlen egy szó köré csoportosítják a gondolataikat, egészség. Hiszen az egészségnek a megromlása, a betegség, a sok szenvedés, természetes, hogy az egészség vágyát, álmát vetíti ki eléjük. Érdemes egy-egy életperiódusban újra és újra föltenni magunknak a kérdést, ha mások nem kérdezik meg tőlünk, hogy mi a vágyad, mi az álmod, mit szeretnél elérni, mi a célod. És jó, hogyha újra és újra megvizsgáljuk. Kicsit elcsendesedünk, kicsit magunkban elvonulunk, kicsit hallgatjuk a belső hangunkat, és úgy fogalmazzuk meg az álmunkat, a vágyunkat, az igazi célját az életünknek, nem pedig csak úgy septibe, ahogy szoktunk válaszolni mondjuk a hogy vagy kérdésre. Mi a vágyad? Mi az álmod? Ebben a történetben, amelyet választottam az oltár előtti igében, Máté evangéliumának az igéjében, Péternek a vágya szólal meg, hogy azt szeretné, hogy ő is tudjon a vizen járni. Ugyanúgy, ahogy Jézus az Isten hatalmával, az Isten segítségével megtette ezt. Talán így is mondhatnánk az ő vágyát, vagy az ő álmát, hogy bizonyítsd be, hogy valóban isteni hatalommal teszed, tégy csodát velem is, mutasd meg, hogy te neked hatalmadban van, még a természet erői ellen is parancsolni. Én is tudjak járni a vizen. Péternek ez volt a vágya, ez volt az álma. A magvetőnek, a másik igében, amelyet az oltár előtti felolvasásban hallottunk, a másik igében, a magvetőnek az volt a vágya, az álma, hogy a mag 30-szoros, 60-szoros, 100-szoros termést hozzon. Nagyon jól tudjuk, hogy a jó gazda már a magvetésnél látja a szárba szökkenő búzát, a jó szőlős gazda már a meccésnél lelki szemei előtt látja a csodálatos fürtöket a szőlőtőkén. A magvetőnek az volt a vágya, hogy sokszoros termést hozzon az elvetett gabonamag. Vajon az embernek, úgy, ahogy ezt a elénk hozott ige megfogalmazza, mi volt a vágya? Az embernek. Konkrétan itt persze nem kerüli el a figyelmünket, hogy elsősorban Éváról beszél. Elsősorban az asszony az, aki kísérthető, akivel szóba áll a kígyó, aki a kísértésbe, a csábításba valóban el is bukik és elcsábul. Konkrétan itt Éva, de ügyesen szeretném kikerülni a csapdát, amely sok viccnek az alapját is adja, Ne felejtsük el, hogy az ige, akkor, amikor Isten számon kéri az embert, akkor az emberről beszél, nem külön Ádámról és Éváról, az emberről beszél, hol vagy, az embert kérdezi, hogy miért evett arról a fáról, amelyről nem lett volna szabad. Mi is volt az embernek tehát a vágya? Kívánatos volt az a gyümölcs, csábító volt, mert okossá tesz. Csábítja a szemet, mondja az ige. És mögötte mi van? Vajon miért volt kívánatos? Vajon miért volt csábító? Vajon miért volt sansza a kísértőnek arra, hogy behúzza a csőbe az embert, hogy olyan dolgokat mondjon, olyan dolgot kérdezzen, hogy igaz, hogy a kert egyetlen fájáról sem szabad ennetek? És erre természetesen válaszol, hogy nem. Csupán a tudás fájáról, a jó és a rossz fájáról nem szabad ennünk. Hoho, azt mondja a kísértő, az Isten hazudott. És még ebbe a csőbe is beleszalad az ember, még ezt is elhiszi, mert valahogy mégiscsak kíváncsi, valahogy mégiscsak kívánatos az a gyümölcs, valahogy mégiscsak csábítja a szemet. Két út állt előtte. Isten tiltó szavának a figyelembe vétele, az, hogy annak ellenére mit beszél a kígyó, mit beszél a kísértő, mégsem hallgatok a szavára. És a másik út pedig az volt, amelyet választott. A kísértő szavába vetette a bizalmát, kívánatos volt, hiszen azt mondta a kísértő, olyanok lesztek, mint az Isten. És ezen is érdemes elgondolkodni, hogy vajon tényleg beteljesült ez a szó. A vágy, az álom, az életcél megfogalmazása már sokakat jó irányba indított, állított, nemes célok felé lendített. Tehát önmagában véve a vágy, az álom, a jó célnak a meghatározása, egyáltalán nem felesleges az ember számára. Vannak hasznos, vannak helyén való emberi vágyak, álmok, továbblendítő erőt adhatnak ezek. A kérdés, hogy milyen úton érjük el annak a megvalósítását. A kérdés, hogy figyelembe vesszük-e az Isten tiltó tábláit, amit mondjuk a 10 parancsolatban megfogalmazott. És itt már nem csupán a bibliai az emberről van szó, nem csupán Ádámról és Éváról van szó, hanem tőlünk kérdezi meg az Isten igéje. Mennyire veszem komolyan az Isten tiltó tábláit? Ismerjük ezeket, fel is tudjuk sorolni, talán sorban is mind a 10-et. Énekeskönyvünk végén a gyónási részben megtalálhatjuk a 10 parancsolatot és az arra reflektáló gyónó imádságokat. Érdemes forgatni. Érdemes forgatni akkor, hogyha Ádámnak és Évának a bűnét gondoljuk a legnagyobbnak, vagy hogyha a másik ember bűnét nagyobbnak véljük a magunkénál. És hogyha ezt a gyónó tükröt nézzük, olvassuk, és átgondoljuk őszintén, tükörbe nézve, akkor már eljuthatunk a második szóig, amely ma vezet minket, a szégyen szaváig. Vagy máshogyan is kifejezhetjük ezt a bűnvallás szaváig. Mit jelentett ez a szégyen az első emberpár számára, tudjuk a történetből, észrevették mezítelenségüket. Észrevették kiszolgáltatottságukat. Észrevették, és elbújtak, elrejtőztek az Isten elől. Eljuttathat ez a szón minket, a szégyen szava, az elkeseredésig, a bűnvallásig, eljuttathat a térdre roskadásig. Az első emberpár okossága odáig terjedt csak, hogy észrevették, hogy mezítelenek, és elrejtőztek. Pedig, ugye, mit ígért a kísértő, hogy okosak lesznek, hogy olyanok lesznek, mint az Isten, tudni fogják, hogy mi a jó és mi a rossz. Hát megtudták, hogy mi a rossz. Mint az a bizonyos kisgyermek, aki rossz fát tesz a tűzre, és elrejtőzik a szülője elől, Mert azt gondolja, hogy addig, amíg apa vagy anya nem talál rá, addig nem derül ki a vétke, nem derül ki a bűne. És vajon mit teszünk akkor, amikor rádöbbenünk a szégyenünkre, amikor rádöbbenünk a bűneinkre, amikor szembesülnünk kell, bárha nem tetszik is, hogy nem a másik a fő bűnös, hanem mi magunk. Talán mi is, mint a kisgyermek, elbújunk. Elbújunk az Isten szeme elől. Vagy tehetnénk úgy is, mint ahogy Péter tett, amikor rájött arra, hogy lehetetlenség az, amit tesz, hiszen a tengeren jár isteni erővel, a szélre figyelt, a nagy szélre figyelt, és észrevette, hogy elkezdett süllyedni, bajban van. Ő maga nem tudja megmenteni magát, nem tudja kimenteni magát, óhatatlanul belehal ebbe a történetbe. És Jézusért kiállt. Rögtön abban a szempillantásban kiállt, Uram, ments meg! Ez a példa is lehet előttünk Péter példája. Rögtön Jézusért kiállt, rögtön segítségért kiállt, nem próbálja maga megoldani a helyzetet, hanem Istenhez fordul, Jézushoz fordul, isteni segítségért. Jöjj és ments meg! Uram, ments meg engem! Ez a mi lehetőségünk is, ez a másik út, ami elénk tárul most a mai vasárnapon. Akkor, amikor a szégyen szóról gondolkodunk, a bűnvallás köré csoportosítjuk a gondolatainkat, akkor elénk kerül ennek az igének két vádoló kérdése, amit Isten fogalmaz meg. Hol vagy? Illetve a másik, mit tettél? Hol vagy? Hova bújtál el? Miért rejtőzöl el? Tudjuk nagyon jól, Zsoltáros is bevallja, hogy mennyi sansza van az embernek akkor, hogyha Isten elől menekül, vagy Isten elől akar elrejtőzni, gyakorlatilag semmi. Hol vagy? Kérdezi az embertől, kérdezi tőled és tőlem. Hol vagy ebben a helyzetben, amikor segítségre szorulsz, amikor bűneidből nem tudsz te magad kimenekülni? Hol vagy? És megkérdezi ezt is az Úristen, mit tettél? Mi az, amivel megbántottál engem? Mi az, amivel elfordultál tőlem? Mi az a tett, ami vádol, ami terhel, ami miatt bánkodsz, amit most bevallasz? Mit tettél? Talán ez a két kérdés szólít meg minket leginkább ebben az igében. Hol vagy? Hol vagy az életedben? Hol vagy a cél felé vezető úton? Hol vagy a mindennapi küzdelmeidben? Hol vagy? Illetve mit tettél? Nagyon fontos, amikor egy-egy nap végén, vagy egy-egy hét végén, akár istentiszteleten, úrvacsorás istentiszteleten is, mérlegre tesszük a cselekedeteinket, az elmúlt időszak eseményeit, a mi tetteinket. Mérlegre tesszük, és megnézzük, hogy mennyi volt belőlük a jó, és mennyi volt a rossz. Ha mérlegre tesszük a cselekedeteinket, és igazán őszinték vagyunk önmagunkhoz, akkor azért tudjuk nagyon jól, hogy nem állunk valami fényesen. Hogy a mérleg nyelve valahogy mindig a rossz felé mozdul. Hogy az a súlyosabb, hogy az a hangsúlyosabb, hogy az, amit föl tudunk sorolni, azok a cselekedetek súlyosabbak, mint a jó. Aztán elindulhatunk a következő szó felé, a hárítás felé, hiszen ebben a történetben is előkerül az, hogy egy lehetséges mondat, egy lehetséges válasz az Isten kérdésére, hogy hol vagy és mit tettél, az, hogy hárítok. Hogy megpróbálom másra kenni. Ugye tudjuk nagyon jól, hiszen gyerekkorunkból ismerős, mindig a másik kezdi el a vitát. Mindig a másik kezdi el a veszekedést vagy a verekedést. A verekedés úgy kezdődik, hogy a másik visszaüt. Még véletlenül se vallom be, se magamnak, se szülőmnek, se apámnak, anyámnak, hogy én voltam az, aki cukkoltam, aki bántottam, aki gúnyoltam a másikat. Tipikus jelenet. Nem én kezdtem. És mit tesz Ádám? Ugyanezt. Az asszony, akit mellém adtál, ő adott. Hát igen. Azt gondolom, hogy nem csak az Ószövetség emberének volt ismerős ez a történet, hanem tipikus jelenet, tipikus történet ez. Amikor másra kenjük, vagy próbáljuk hárítani a felelősséget. Amikor azt gondolom, én jó vagyok, a másik az, aki folyton belém köt. Ismerős ez, sajnos mindannyiunk számára. Jó, ha ebből a szempontból is megvizsgáljuk az életünket, és az önvizsgálatunk elvezethet oda, hogy térdre borulunk, a bűneinket megvalljuk, és elkeseredésünket Isten elé visszük, megvalljuk neki, hogy mi magunk nem tudunk segíteni magunkon, egyedül ő tud. Ahogy Péter is kiáltott, Uram, ments meg! Nem tudom, hogy ki figyelt fel a zsoltáros szavára, amelyet a kezdő liturgiában, amely a kezdő liturgiában elhangzott. Zsoltáros szava, serkenj fel, Uram, ébredj, siess segítségünkre, válts meg minket irgalmadból. Olyan csodálatosan összefoglalja azt, amit erről a szóról, a hárításról mondhatunk, vagy gondolhatunk. Mert van egy bizonyos pont, amin az ember már nem tud túljutni, amikor szembesülnie kell azzal, hogy nincs már mentsége, nem mutogathat másra, nem háríthat. Talán ezeknek a kemény szavaknak, amelyeket most fogok fölolvasni, ez lehet a mozgató rugója, az indító ereje. Valaki ezt írja az egyik előkészítőben. Ma sem Isten az, aki alszik, hanem az egyház népét nyomta el az álom. Arról álmodik, hogy mások bűnének ártatlan áldozata. És nem tettes, Krisztusnak az éhezőkben, az elesettekben, nap mint nap ismétlődő keresztre feszítésében. Azokéban, akiknek segélykiáltása az egyház népének kellene álmából felserkennie. Mielőtt Isten serken fel, hogy igazságot tegyen a földön. Azt gondolom, kemény szavak ezek. Olyan jó volna, hogyha Istent is kérnénk, serkenj fel, Uram, ébredj, siess segítségünkre, de ugyanakkor önmagunkat is ébrezgetnénk, saját felelősségtudatunkat. Hogy ne a hárítással éljünk, hanem döntéseink felelősségét magunkra vállalva, belátva azt, hogy nem tudunk Isten segítsége nélkül tovább élni, tovább vinni az életünket, Istentől várjuk és kérjük a megoldást. Serkenj fel, Uram, ébredj, siess segítségünkre, válts meg minket a te irgalmadból. És az utolsó szavunk a reménység szava természetesen. Azért, hogy mindenki olyan útravalóval tudjon elmenni innen a templomból, hogy elhangzik az Isten igéje, az Isten üzenete, amely a reménységet fogalmazza meg számunkra. Bár ez a történet nem a reménységgel zárul, bár ez a történet az asszony válaszával fejeződik be, a kígyó szedett rá, azért ettem, tehát a hárítással. Itt mégis hiányérzetünk lehet, hogyha nem a reménység szavával fejezzük be gondolatmenetünket. Úgy köszöntöttem a mai vasárnapi gyülekezetet, ma, ha az ő hangját halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Milyen csodálatos ige ez. Befogadhatjuk Isten üzenetét, a reménység hangját meghallhatjuk. Meghallhatjuk a magvető reménységét, aki abban bízik, hogy 30-szoros, 60-szoros, sőt 100-szoros termést hoz az elvetett mag, az Isten igéje. Nagyon fontos a befogadó szív. Nagyon fontos, hogy kiüresítsük, kitakarítsuk a szívünket, minden más kerüljön ki belőle, és egyedül Isten üzenete foglalhassa el a legfőbb helyet ott a szívünkben, a befogadó szívünkben. Meghallhatjuk így tehát Istennek a második tervét. Mert Istennek az első terve az volt, hogy az Édenkertben örökké élnek az ember és ő, járt kelt a kertben, beszélgettek, semmi nem zavarta ezt a harmonikus kapcsolatot, egészen a bűnesetig, egészen a bűnbeesésig. És itt szólalhat meg a reménység hangja, amikor Krisztusra gondolunk, a mi Urunkra és megváltónkra, aki minden reménytelen helyzetből és minden elkeseredésünkből és elesettségünkből kiment, fölemel és segít, ahogy Péternek is azonnal segített. Jöjj, mondja neki. És Péter vallástétele lehet a miénk is, ez alapján, a reménység alapján. Isten az ő szeretetével hozzánk fordul, Krisztust adta, hogy a mi bűneinket megbűnhödjön a keresztfán, és nekünk ne kelljen mérlegelnünk, nekünk ne kelljen bűnhődnünk a rossz cselekedeteinkért. A reménység hangja szólaljon meg közöttünk, hiszen Isten mégiscsak megkönnyörült ezen a világon, az emberen, a bűnbe esett emberen, és az örök élet lehetőségét elkészítette számára. Ez a mi hitünk alapja, Jézus Krisztusunk megváltása, a kereszt titka. Ez az, ami reménységet adhat a mi szívünkbe. Így hallgassuk meg újra azt az énekverset, amely a kezdő énekünknek az utolsó verszaka, zárásként. Én lelkem, dicsérd Uradat, adj hálát szent nevének, vesd ő rá minden gondodat, bízd rá minden reményed. Bármit kezdett, minden meglett neve dicsőségére, ő nyújt kezet és elvezet a mennybe üdvösségre. Úgy legyen. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, mennyei atyánk, köszönjük ezeket az igéket, amelyeket most elénk tártál. Köszönjük, hogy önvizsgálatot tarthatunk újra és újra, de nap mint nap megtérhetünk hozzád. Hála néked kimondhatatlan szeretetedért, amely a reménység hangján ma is megszólalt közöttünk. Amen.